Köszöntök mindenkit! Egy nagyon szép délutánt és estét kívánok nektek. És hát gondolkodtam, hogy mit is mondjak, amikor most a szobámban voltam. Előre is azok, akik ismernek, biztos hallják, hogy a hangom egy kicsit berekedt, de az Úrnak a dicsősége és az ő kegyelme elég. Azoknak, akik nem ismernek, hát Zóra Ervin a nevem, Németországban élek, és magyar nyelv már nem nagyon az én nyelvem, sajnos, úgyhogy bocsánatot kérek, hogyha nem minden tisztán jön ki és jön át hozzátok. De tudom, hogy a teremben van egy székely közöttünk, egy olyan, mint én, nem tudom, hogy hol van a testvérnő. Jutka, azt hiszem. Jutka testvére, itt vagy. És így egy kicsit jobban érzem magam, hogyha most beszélek hozzátok, mert ugye a szívem mindig egy kicsit dobog, amikor magyarokhoz beszélek. 11 éves voltam, amikor kimentem Németországba, és így sokat a magyart nem használtam, de legtöbben tudjátok. És máskülönben én nem nagyon vagyok fontos, hanem Krisztus fontos. És őt akarjuk ma tanulmányozni és kutatni. És gondolkodtam, hogy miről beszéljek, mi legyen az első témám, ami nagyon, mint ahogy Vlad testvér mondta, ugye, hogy kevés időnk van itten együtt, és mindent úgy össze kell, tömörékben kell, nagyon össze kell, sűrűen tegyük ezt a dolgot, és így nagyon nehéz, hogy mindent, amiről szeretnék én beszélni, mindent egy órába betegyek, ezért remélem, hogy az Úr azt, amit én nem tudok mondani, azt a szívetekben kiegészíti. Hát ez a témám, és remélem, hogy Vlad testvér nem nagyon kifárasztott titeket, láttam, amikor jöttem be, hogy beszéltetek vele, és hallottam, hogy nagyon régóta már beszélgettek, és ez nagyon jó. Hála az Úrnak ezért. Én szobámban voltam, és kértem az Urat, hogy valahogy a hangomat annyira hozza vissza, hogy tudjak beszélni, és megtette. Hála az Úrnak. Tegnap nem tudtam egy szót sem beszélni majdnem. Nagyon be volt rekedve. Ez azért van, mert Németországban volt egy ilyen bibliai találkánk, és ott két személyt kereszteltem, és ott a víz nagyon, nagyon hideg volt. És ezért úgy néz ki, hogy a hangom ezért egy kicsit berekedt, de nem baj. Én, azok, akik ismernek, azok tudják, hogy egy kicsit lehet, hogy ide-oda fogok lépni, úgyhogy elnézést ezért. De én ilyen vagyok természetből. A címe a mai tanulmányomnak az, most még egyszer meg kell kérdezzem, with an open face?
Fedetlen fővel,
igen, ezt meg kell. A dolog az, hogy én a magyar Bibliában nem nagyon kutatok sokat, hát egyáltalán, néha egy pár verset megnézek, de az én Bibliám német, úgyhogy kérlek benneteket, hogy segítsetek, hogyha valamit akarok mondani, és akkor gyakran lehet, hogy németül, vagy angolul kiejtem, és akkor megkérem, hogy segítsetek nekem. Tehát ez a címe az én tanulmányomnak itten ma. És szeretném kezdeni ezt a tanulmányt azzal, hogy olvassunk első Mózesben egy verset el. Néhány verset. Első Mózes, harmadik fejezet. És itten tudjátok, hogy a bűnbeesésről van szó. Első Mózes 3, és itt a 7. és 8. verset olvassuk el. És megkérnék én valakit, hogy olvass el magyarul. János, megkérhetnének?
És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
Na ez az a tragikus kép, amit mi itten kapunk, találunk az első, Mózes első könyvében. Ez az a nagy baj, ami történt eleinte. De érdekes az, hogyha én ezt kérdésbe teszem fel nektek, ki rejtőzött el kitől? Isten rejtőzött el az emberektől? Az ember, és azóta az ember nem csak el, fut el Istentől. És ez a nagy baja Istennek, hogy ő nem tett semmit az ember ellen, és mégis az ember fut el tőle. Mert teljesen félreérti az ő karakterát, félreérti az ő jellemét, az ő szívét. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb baj, ami történt azóta, amióta ez a nagy hatalmas sötétség bejött 2000 év óta, miután az első keresztények kihaltak lassan, és az apostolok nem voltak már többet. És így bejött a nagy sötétség, és a katolikus egyház által az a nagy sötétség, amely Krisztust a szemük elől, az embernek a szeme elől elvette. Eltakarta. És így azért, mert az ember nem lássa Jézust tisztán, azért nem érti meg Istent. És azért van úgy, hogy sokan, hogyha megkérded őt, hogy te meg vagy mentve, akkor azt mondja, hát én remélem, hogy így van. Remélem. Más nem tud mondani. Nem tudja, nem ismeri az Isten beállítását ő vele szemben.
Hozzáállását.
Hogy?
Hozzáállását.
A hozzáállását, így. És ezért nagyon fontos, hogy eleinte, amielőtt akármit meg akarunk érteni az Isten szavából, azelőtt megnézzük, hogy tényleg ki ez az Isten, és mi az ő szív beállítása, vagy hogy mondtad?
Szívbéli hozzáállása.
Oké, ez egy komplikált szó. Értitek? Hogy ő hogy tekint ránk? Hogy ő mit gondol rólunk? Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Hanem a sötétségben vagyunk, és nem értsük meg, hogy mit akar tényleg Isten velünk. Na ezért az atyánk, mi sokszor azt mondjuk, hogy van egy atyánk, de ez az atyánk, hogyha nem értsük meg, hogy ez az atyánk ki, nagyon nehéz, hogy viszonyuljunk hozzá. Nézzük meg, hogy mit mond első Mózes 2, a második fejezet, és ott a 17. vers. A második fejezetben olvasunk. És itt a 17. verset. János, elolvasnál?
De a jó és gonosz, ez az?
Igen.
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
Na most a legtöbb kereszténynek a felfogása az, hogy amikor Isten azt mondta nekik, hogy erről a fáról te ne egyél, mert azon a napon, amikor eszel róla, meghalsz, akkor Isten azt akarta tényleg mondani, hogy ha te eszel erről a fáról, akkor én megöllek. És ez a felfogásuk, nagyon sok kereszténynek ez a felfogása. És ezért Istentől félnek. És ezért van úgy, hogy a katolikus felfogásban, és nem csak a katolikus felfogásban, hanem minden pogány religió vallásnak a felfogása az, hogy Istennek a mérgét, a haragját csillapítani kell. És ez a nagy, hatalmas, fals felfogás, hamis felfogás. És ezért van úgy, hogy még a zsidók is, maga a zsidók, azért hoztak áldozatot, mert ők azt hitték, hogy Istennek vér kell, hanem ő nem csendesedik le. És ezért mondta Isten nekük, hogy hagyjatok abba, ne csináltok többet, semmit értem. Ne öljetek többet állatot nekem. Ne áldozzatok állatot, nem akarom, nem tudom már, nem bírom látni már. Ti nem értitek, hogy én miért adtam nektek ezt meg. Hogy miért kérem tőletek, hogy ti áldozzátok a bárányokat, vagy állatokat. Mert ti nem ismeritek az én szívemet. És ezért a zsidók egy nagyon hamis okból hoztak áldozatot. Ők azt hitték, hogy Isten Istennek a dühe, vagy hogy is mondtam?
Haragja.
A haragját csillapítani kell ezzel. És amikor ő vért lát, akkor minden rendben van. Akkor megnyugszik. Most ez a gondolat nagyon mélyen benne van a fejünkben, és mi fel kell találjunk, hogy kutassuk a szívünket, és fel kell találjuk, hogy mennyire mélyen benne van a mi fejünkben is, és a mi szívünkben, hogy mi Istenre így tekintünk rá. Na most egy rövid tekintés arra, hogy mi történt a bűn esés után. Mi történt azután? És érdekes, hogyha rátekintünk arra, hogy tényleg Istennek a szíve milyen, akkor felfedezzük, hogy tulajdonképpen ő volt az, amelyik a legnagyobb áldozatot hozta. Az ő fiát. És ezzel megmutatta tisztán, hogy az ő szívében mi van irántunk. De mégis az ember fél tőle. De mi történt, amikor Ádám és Éva bűnbe estek? Azután tudjuk ugye, hogy nincs időnk, hogy ezt az egészet átutassuk thoroughly.
Alaposan.
De azért röviden el szeretném mondani, hogy volt eleinte. Amikor Isten teremtette Ádámot, ő neki adta az egész hatalmat, a föld felett uralkodott tulajdonképpen, és ő a föld királya volt. És neki hatalma volt, Istentől kapta ezt a hatalmat, hogy a földet úgy rendezze be, és úgy csinálja, ahogy ő akarta. Mert ő volt mindennek az ura. És ezt azon lássuk, hogy amikor bűnbe esett, és az ő hatalma átjutott Sátánhoz, aki a kígyóban megcsalta az embert, és így elkapta tőle ezt az uralkodást a föld felett, észreveszünk, hogy Sátán abba a helyben elkezdte ezt a földet úgy olyan helynek csinálni, ami az ő gonosz felfogása szerint volt. És ezért van úgy, hadd tegyek fel egy kérdést, azt hiszitek, hogy az egész világ, a halál, amit látunk, a betegség, amit látunk, hogy a virág elhervad, a fák halnak meg. Ezeket Isten csinálta? Ez Istentől jön? Na, sok ideig én azt hittem, hogy igen. Én úgy néztem, hogy Isten mint egy revansz, mint egy
bosszúból,
mert ugye megmondta az embernek, hogy ezt ne tegye. Mégis megtettem, na most azt mondja, hogy jó, hogyha így akarsz játszani, akkor én bosszúból most ezt teszem neked. És sokáig ez volt a felfogásom, pedig nagyon, nagyon küzdtem vele, mert ez nem nagyon passzolt az én atyaképemhez. És így sokan félreértik Istent, és azt hiszik, hogy amikor Krisztus lejött, amikor Jézus jött a mennyből, hogy meghaljon értünk, akkor az azért történt, hogy mert Isten vért akart látni. Mert Isten ránk
haragszik.
Mert Isten ránk haragszik. Mert bűnbe estünk, bűnösök vagyunk, és így haragszik Isten ránk. És azt mondja, hogy elpusztítalak mind. De hogy ne tegyem meg, hogy ne tegyem ezt meg, hogy ne kelljen kitöröljem és elpusztítjam az egész emberiséget. Ezért valaki más meg kell halljon. De halál kell legyen, és én vért kell lássak. És ezért Jézus lejött. A énekekben, sok prédikációkban ezt mindig és mindig halljuk, hogy Jézus Isten haragját lecsillapította. Megnyugtatta Istent. És azt mondta, hogy ha én vért látok, és az első, akit el tudott kapni, és meg tudott ölni, az ő saját fia volt. Na most ez egy olyan gondolat, hogy amikor rájöttem tényleg, hogy ez így van, hogy a legtöbb keresztény így gondolkozik, libabőröm lett, így mondjátok? A hajam az égnek állt. Hogy tényleg én sokáig ezt hittem. Ilyen felfogásom volt Istenről. Na, Isten abszolút nem ilyen. Így van? Van valaki itten, aki azt hiszi, hogy ilyen? Hogy ő haragszik ránk. És ezért kellett Jézus, az ő saját egyszülött fia meghaljon. Na, valami más okból jött le Jézus. a földre. És ez az ok nem volt az, hogy az Isten haragját lecsillapítsa, hanem az volt, hogy a mi haragunkat meg kellett csillapítani. És ez az igaz oka annak, hogy Jézus lejött, hogy meghaljon a kereszten. Nem Istennek kellett vér látnia, hanem mi kell lássuk a vért. Hogy végre észrevegyük, hogy Isten a legdrágábbat kész adni, hogy visszahozzon minket ő saját magához. És így Isten szíve kínlakozik velünk szemben. És mi meglássuk, hogy Isten tényleg milyen. De sokan még mindig az a probléma, hogy sokan még mindig Istenre így tekintenek, hogy Isten egy szent Isten. És sokszor, amikor halljuk, hogy nem tudom, lehet ez egy univerzális dolog, ezt mindenütt található, hogy az emberek, amikor imádkoznak Istenhez, akkor nagy szavakat használnak. És mindig úgy érezem, hogy a levegő, hogy man kann die Luft schneiden. Vágni lehet, így mondjátok, vágni lehet a levegőt. Annyira feszült az egész dolog, hogy észreveszük, hogy sokan, amikor imádkoznak, egy egész más állapotban jutnak, egy egész más in eine andere Haltung.
Tartásra, testtartásra gondolsz?
Még a testtartások is megváltozik. Annyira különleges ez a dolog, hogy Istenhez beszélnek. Tehát Isten nem egy atya itten ebben a felfogásban, hanem Isten egy nagy, hatalmas valaki, aki ül a trónon, és rád néz, és egy végbe figyel, és hogyha valami hibát csinálsz, készen abbájra rácsapni. És sokszor így tekintenek rá, de remélem, hogy ebben az órában tudjuk tisztázni, hogy tényleg Isten szíve milyen, és milyen nem. Végül is ez dönti el, hogy mennyire vágyunk vissza a mi atyánkhoz. Hogy ismerjük-e, vagy nem. Na, a Biblia azt mondja, hogy, és érdekes, gondolkoztam, amikor a szobámban voltam, hogy mennyire tisztán még az advent mozgalomban is ezt a konceptust látom, ezt a felfogást látom. Hogy Istennek ki kellett nyilatkoztatni magát egy csoport ember iránt, hogy azok által tudja ezt a fényt az egész világba vinni, hogy ő tulajdonképpen ki. Mert a hitehagyás, ez a hatalmas hitehagyás annyira összerombolta, annyira összetörte ezt a felfogást, hogy tudjátok, hogy Luther Márton milyen felfogása volt neki Istenről, és ez egy tipikus példa abból az időből, hogy gondolkozott egy átlagi keresztény Isten, szóval egy buzgó keresztény, aki többet akart Istentől. És volt egy olyan perc Martin Luthernek az életében, amikor azt mondta, hogy én nem tudom Istent szeretni, nem tudom, mert egyszerűen ő utál engem, hogy tudjak én valakit szeretni, aki engem utál. És ezért volt olyan nagy baja neki, és egy olyan nagy küzdelme abban, hogy ő saját magát tisztítani akarta az egész aszkétizmussal. Igen, és azzal, hogy ilyen sok minden fájdalom által, amit ő saját magának okozott, ez által meg akarta tisztítani magát. És ez nem csak egy katolikus felfogás, hanem az egész minden hamis vallásban és pogány vallásban ez a felfogásuk. A hinduizmusban ugye sokat olvastam, hogy egy ilyen a monk.
Szerzetes.
Bezárta magát egy barlangba, ahol egyedül volt, köveket tett fel, és addig, hogy csak egy ilyen kis ablakocska volt még, egy ilyen kis rés, és ottan aztán adtak be neki ételt, és ott volt egy olyan 30 évig. És csak azért ment oda be, mert kereste, hogy akarta, hogy megtisztuljon Isten előtt, hogy ne lásson semmit, és azért is tette, hogy épített ott egy olyan falat a bejárathoz, hogy ne lássa, hogy még fény se jöjjön be, hogy ne lásson semmit a külső világból. mert az ő szemében a külső világ okozta azt, hogy ő gonosz. És ezért így gondolt ő elrohanni a világból, hogy ő bezárta magát oda. És így ugye a természetes a szeme fénye egészen elmentő, nem látott, megvakult ezen a 30 éven keresztül. És amikor kijött, kérdezte valaki tőle, hogy és elérted a célt? Ott vagy? És azt mondja, hogy még egy lépést sem tudtam előre tenni. Ugyanúgy érzem magam, sőt, még rosszabbul. És ez egy tiszta dolog, mert így soha, mi soha nem tudjuk saját magunkat helyrehozni, hogyha mi úgy lássuk Istent, hogy ő utál bennünket. És ezért olyan fontos, hogy megismerjük, hogy ő ki. És azért is mondtam, hogy az advent mozgalmat azért hívta Isten, azért jött létre ez az advent mozgalom. Soknak tudjátok, erről nehéz beszélni, mert adventisták között nagyon megvan a tradíció, a hagyomány, és annyira hagyományos ez a dolog, hogy mindenkinek ez szent már, ez egy olyan szent felfogás, hogy az advent mozgalom Isten népe. És tudom, hogy sok helyt lehet, hogy kövekkel dobnának engem, hogyha hallanák, hogy beszélek erről. De észrevettem, hogy Isten az advent mozgalommal egy nem új csoportot akart magának csinálni, ő egy nem új egyházat akart csinálni magának. Amit ő akart csinálni, az az volt, hogy a fényt az ő karakteráról az egész világba akarta vinni. Ezért ült le az advent mozgalom, és minden más csoport, ami az advent mozgalomból jött ki, mind leültek, és letelepedtek, és senki nem ment többet ki. Senkit nem érdekli annyira erősen többet, hogy az az első missziói lélek, hogy tényleg mi volt a céljuk az advent mozgalomnak. Hogyha időnk lenne, akkor betekintenénk a proféciába, hogy a 2300 nap proféciába, hogy tulajdonképpen én mit hiszek arról, hogy miért volt az fontos, és mit akar tényleg Krisztus azzal elérni. Mert ott is sok ilyen hamis felfogásunk van sokszor róla. Istennek a célja az volt, hogy Krisztusban, hogy Krisztust tegye vissza a trónra, ahonnan le volt véve, és a helyre volt téve ugye az ember, és a tradíció, a hagyomány, és minden hamis felfogás, és babona, és mindez, és Istennek vissza kellett tegye Jézust a trónra, ott, ahol mindenki rá tud tekinteni, mert csak benne van az egész reményünk. Meglássuk, hogy ez mennyire tisztán kijön a Bibliában. Na most, amikor Ádám és Éva bűnöztek, észreveszünk, hogy ez a betegség, a halál bejött a világba. És azóta Sátán uralkodik. És uralkodott, amíg jött Krisztus. Na, amikor Krisztus jött, a Biblia azt mondja, hogy ő megkötte az erős embernek a kezét, és kihordta az ő házából az ő saját kincseit, ami az övé volt. Tehát úgy mutatkozik Jézus be, mint valaki, aki nem a saját házában jön, hanem Sátának a házába, és ez egy tiszta dolog, mert Ádám, aki a föld királya volt, törvény szerint legitim, ganz gemész, igen, átadta a hatalmát Sátánnak, azáltal, hogy ő hitt a kígyónak, ugye? És így az a hatalom átment Sátánra, és ő ennek a világjának a fejedelme, így van. Ez tetszik nekem, mert így kell gondolkozzatok, hogy vajon mit akarok mondani. És így remélem, hogy a figyelmetek itt van. Ezért fontos, hogy megértsük, amikor Jézus visszajött a földre. Ő azért jött, hogy ezt a hatalmat visszavegye saját magához. Visszavegye magának, visszakapja az emberiségnek, hogy adja vissza nekünk. De ó, mennyi keresztény nem tudja ezt, hányan nem fogják fel, hogy tulajdonképpen mit kaptunk Jézusban, hogy ő mit hozott vissza nekünk, hogy mekkora hatalmunk van benne. Mert ő tényleg visszanyerte Sátántól azt, amit Sátán magának elvett Ádámtól. És így azt veszük észre, hogy a hit eltűnt a világból. Manapság az egész világ úgy működik, hogy a hitet el akarja venni. Minden úgy működik. Az iskolák, a minden egyes, a politika, a the media, a TV, a rádió, a média, minden egyes dolog azon alapszik, hogy a hitedet elveszi. És ezért van csinálva Sátántól. Mert ő tudja, hogy egy dolog, és csak egy dolog a legfontosabb a kereszténynek, az ő hite. És nem csak hite abban, hogy itt állok. Hiszem azt, hogy itt állok, és a föld tud tartani. Mindenkinek van hite, ezért, hogyha bajod van, és érzed, hogy nem tudsz áttörni Istenhez, és nem tudsz, érzed, hogy Isten nem válaszol neked, akkor ne azt nézed problémának, hogy nincs hited. Mindenkinek van hite. Mindenkinek van hite. Hiszem azt, hogy ez a föld megtart, és hiszem azt, hogy ez a szék meg tud tartani. Megmutassam, hogy hiszem. Itt van. Lássátok? Ez hit. Na, ez nagyon nehéz. Mert mi azt hittük mindig, hogy a hit a problémánk azért, mert nincs hitünk. Na, hitünk van. Mert azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek a hit Istennek kegyelme szerint ki van osztva. Úgyhogy hite mindenkinek van, de a problémánk az, hogy a hitünk nem irányodik Isten felé. Nem Isten felé irányítsuk a hitünket, hanem minden más felé. Ugye mennyire könnyű, sokszor beszélek arról, hogy Krisztusra kell tekinteni, Jézusra kell tekinteni. Sokan kérdezték, hogy ha hogy tekintek Jézusra? Azzal mit akarsz mondani, hogy Jézusra tekintek? És akkor a válaszom az, hogy hát tudod, hogy a tévét nézni azt, hogy kell? Milyen egyszerű. Nézzél a tévére. Jó, hát ezt mindenki tudja. De nézzél Jézusra, az nagyon nehéz. Hát hogy foglalkozol valamivel? Hogy foglalkozol a barátaiddal? Hogy foglalkozol a mindennapi dolgokkal? Az ilyen hobby. Hogy mondják a hobby?
Hobby.
Ugyanúgy tudsz foglalkozni Krisztussal. És van nekünk itten fenn valami, amit én lelki tévének neveznék. Olvasunk, és el tudjuk képzelni tisztán, hogy miről beszélünk. Hogy miről beszél a Biblia. Ezért nem mondjátok azt, hogy nem tudjátok, hogy kell Jézussal foglalkozni. Tudjuk, csak a probléma az, hogy nincs motiváció. Nincs motiváció arra. És egy része annak az, egy nagy része annak az, hogy nem ismerjük Istent. És úgy, ahogy mutassuk a fiatalságnak, az ifjúságnak is, nekik nagyon furcsa. Mert még a saját szülei sem annyira gonoszak, úgy néz ki, mint Isten. Aki kér, és kér, és kér. Tedd ezt, és tedd azt. Ne edd ezt, ne vedd fel azt, és így tovább. Ebből áll az egész vallásuk a legtöbbnek. És így természetesen az ifjúságnak nagyon unattraktív.
Visszatetsző.
Visszatetsző.
Nem vonzó.
Nem vonzó, így van. Nekik nem vonzó. Mert ebben nem látnak valakit, aki tényleg egy bevondancóját.
Csodálhatnak.
Oké, sokan tudnak németül úgy áll az úrnak. És ezért nehéz. Sok barátaim vannak. Én amiről keresztény lettem, én a világban voltam, ugyanúgy, mint a legtöbben, 99-ig, ilyen tánccsoportban voltam, kampsportot csináltam, mondjam, a kampsport.
Küzdősport.
Küzdősportot csináltam, kerestem a világban azt, ami után az egész világ fut, ugye? De amikor Jézus megismertem, és hála az Úrnak, hogy én nem úgy ismertem meg, hogy az egyházak mutassák őt be sokszor. Tudjátok, hogy hogy van. Én úgy ismertem meg, ahogy én megtaláltam őt a Bibliában. Ahogy olvastam róla, úgy találtam én meg. És én azért lettem keresztény, mert én megtaláltam Jézust. Nem azért, mert egy egyházban nőttem fel, vagy... És ezért lehet, hogy nekem előnyöm van itten. sok előtt, akik abban nőttek fel. Tudom, olyan sokat ismerek, akik egyházban nőttek fel, és így nekük ez nem valami érdekes dolog. Sokan azt mondták nekem, egy testvérnő azt mondta nekem, hát én nem is tudom, hogy te mit kutatsz a Bibliában annyit. Én mindent átolvastam, mindent tudok, te mindig mást fedezel fel, hát az hogy van? És nem is tudtam addig, hogy így tud valaki gondolkozni, aki egy adventista, aki mint adventista nőtt fel. Mert mi azt hiszük, hogy ha meg is felismertük a 28 hit pontot, akkor mindent kikutattunk, ami a Bibliában van. Mert az egyház mindent tud. És ebből a 28 pontba belefoglalta. Mekkora nagy vakság, remélem, hogy senki közöttünk nem ilyen szempontból gondolkozik, hanem mindenki itt van azért, mert egy bizonyos módon Jézust keresi. És nem csak keresi Jézust, mert lássátok, úgy, ahogy Vlád mondta, én állatok itten, és beszélhetek veletek. De ha jön valaki, akinek a magyar nyelve sokkal jobb, sokkal jobban tud magyarul beszélni, sokkal tisztábban, előkelőbb szavakat tud használni, akkor ő nyert. Ez az, ami keresztény. Kereszténység. Hogy kinek vannak a szebb szavai. Nem. Kereszténység erő. Kereszténység tiszta erő. Kereszténység Isten élete. És hogyha Isten élete nincs bennünk, nem vagyunk keresztények. Ennyi az egész. Ilyen tiszta a Biblia, ennyire egyszerű a Biblia. Na most szeretném tisztázni, hogy mi tulajdonképpen a the Kern des Unglaubens, the Kern.
A hitetlenség magva.
Magva, így van. Mi a hitetlenség magva? Első Mózes, visszatérünk oda, és ottan a harmadik fejezetben elolvastuk a 7. és 8. verset, most akarjuk olvasni az 5. és 6. verset. Első Mózes 3. 5. és 6. vers. János?
Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességéért. Szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele lévő férjének is, és az is evett.
Na most, hogyha ezt elgondolkoztok ezen, hogy van az, hogyha Isten azt mondja neked, hogy ne érintsd meg ezt itten? Például azt mondaná, ezen a fa. És azt mondaná nekem Isten, hogy ezt ne érintsd meg. Na most, hogyha valami itten valami kábelek vannak, és van itt egy elektrika, hogy mondják?
Villanyszerelő.
És azt mondja nekem, hogy és én ismerem, és nagyon jó barátom, és azt mondja, hogy ne érintsd meg azt ottan, mert áram van benne. Akkor én közel nem megyek oda. Miért?
Tudom. Hiszek.
Hiszek, vagy? Egy más szót kérek. Bízok benne. Bízok benne. Na most mi történt Évában? Aki ismerte Istent, aki Isten kezéből jött ki. Isten keze által volt teremtve. És akárhová tekintett Éva, csak jót látott Istentől. Maga Isten csak a jóság volt. Maga Isten a szeretet. És ezt nem tudom, hogy mennyi időt élt a teremtés óta a bűnbeesésig, de gondolom minimum egy pár nap volt közötte. És ebben az időben csak jót látott Istentől. Most itt van a fánál, és csak 5 perc kell a kígyónak. És abbára elvette az egész felfogását Istentől, Istennek a jósága ki van menve Évának a fejéből, és csak azt lássa, hogy a fa jó. Azt mondja Isten, hogy a fa nem jó, nem menj közel hozzá. A kígyó azt mondja, hogy jó, csak 5 perc. Na felfedezzük a következő órákban, hogy ez miért van így. Hogy mi történt tulajdonképpen ottan tényleg. De most csak arra akarom koncentrálni, hogy a tulajdonképpen az mindenek a magva, a bűnnek a magva az volt, hogy Éva nem bízott többet Istenben. Nem bízott többet benne. És az ugyanaz, mint ha mondanánk, hogy, mint azt mondanánk, hogy nem hitt benne többet, mert a hit és a bizalom az egy is ugyanaz. Egyetértünk? Hogyha hiszek én Istenben, akkor azt jelenti, hogy én bízok benne. Bízok miben? Bízok abban, hogy az ő szava tényleg ugyanaz, amit mond. Hogy tényleg úgy van, ahogy ő mondja. Azt jelenti az, hogy én bízok Istenben. És ezért hirtelen, amit Isten rossznak mutatott fel, az Évának hirtelen jó volt. És ő akarta. És természetesen tudjuk, hogy mi volt az eredménye ennek az egésznek. Mert nem azt jelenti, a hitetlenség nem azt jelenti, hogy Istennek az erejében kételkedek. Nem arról volt szó, hanem az Istennek a jó akaratáról. Hogy én a jó akaratában nem bízok többet. Hogy én azt hiszem, hogy Isten csak egy ilyen arcot tesz fel előttem. De tényleg a karakterjában és az ő szívében nem az. Ő csak úgy teszem, mintha engem szeretne, de tényleg nem szeret. És ebben a percben, amikor a kígyó oda tud minket is vinni, hogy mi ezt gondoljuk Istenről, vége van, többet nem bízunk Istenben. És ezért, természetesen ezért van ez a sok hamis nézet a keresztény világban Istenről. Főleg Istenről, hogyha beletekintünk. Főleg Istenről. Sok minden hamis nézet van, mert Sátán tudja, hogyha ő valahogy úgy tudja bemutatni Istent, hogy ő egy gonosz valaki, hogy egy valaki, aki nem törődik tényleg velünk, vagy csak rosszat akar nekünk, akkor mi természetesen bújunk el tőle, mi futunk el tőle, és rejtőzünk el tőle. Na most fel akarom mutatni nektek, hogy ez hogy működik egy kereszténynek életében. Máté 25, és ott a 24. versben olvassunk. Máté 25, és gondolom, hogy mindnyáján ismerjük ezt a történetet itten. Máté 25, 24. vers.
Előjövén pedig az a szolga is, aki az egy talentumot kapta, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél.
Azt mondja itten ez az ember neki, hogy tudjuk ugye az egészen, hogy miről van itten szó. Na most ez a szolga jön az ő mesteréhez, hogy mondjam, urához, és azt mondja, hogy Uram, én tudtam, hogy te egy kemény ember vagy. Te egy szívtelen, kőkemény ember vagy. Tudtam, hogy te nem törődsz sokat a te szolgáidról, és hogy ők mit tesznek, és mit nem tesznek, és hogy küzdenek érted, vagy hogy nem. És ezért féltem tőled. Na most ez egy olyan keresztény mutat itten be. Tudjuk, hogy itten keresztényről van szó ebben a példázatban. És itt az Isten és kereszténynek a relációjáról van szó, a kapcsolatáról van szó. És ez a keresztény itten, a másik kettő, melyiknek több volt adva, több talentum volt adva, azok ismerték az ő urokat. És ők tudták, hogy az ő uruk egy jó szívű valaki, és nem féltek tőle. De ez az utolsó szolga, ez félt az ő urától, mert ő azt hitte, hogy az ura egy kemény ember. Na, sok keresztény így van beállítva Isten felé. És ezek azok, akik az egyházban ülnek, és soha nem adnak bizonyságot róla. És ugye lehet, hogy ismerünk olyanokat, hogy keresztények, úgy nevezik magukat, hogy keresztények, adventisták. Egész héten keresztül úgy élnek, mint mindenki más. Dolgoznak, csinálnak, tesznek, vesznek, és így tovább. De amikor a hétvége jön, és jön a szombat, akkor mintha az arcuk megváltozna. Valami történik bennük, mint egy maszke.
Maszka.
Mint egy állarcot tennének fel, és jönnek, és akkor mosolyognak, és leülnek szombaton az egyházban, és mint a kicserélve volnának. Na, ez egy olyan típusú keresztény itten, aki Isten, aki Istenről azt hiszi, hogy ott sok, sok minél jó benne nincs. Nincs, amit mutatni a világnak. Mert az én mesterem, az én uram egy kemény szívű Isten, aki sokat akar és sokat kér, de nem ad sokat. Aki sokat kér tőlem, de aki nem ad nekem sokat. És így vannak beállítva az egész keresztények. Én is volt egy idő, amikor azt hittem, hogy Isten kér, hogy ezt tegyem, és Isten kér, hogy azt tegyem, és ezt, és azt. És én most egy új életet kaptam, és ez az új élet nem tényleg élet volt, hanem ez egy olyan szimbolikus élet volt. Ez csak egy olyan új start, egy olyan ilyen új kezdet volt nekem. Amit én elkezdek, és most Isten azt mondja, hogy jól van, kitöröltem a bűnt a mennyből, a mennyei könyvekből, a bűneidet kitöröltem. Jézusnak a vére által. Ez is nekem egy nagyon furcsa felfogás volt, egy nagyon furcsa kép volt az én fiatal keresztény eszemben. Kitöröltem én a bűneidet, és most vigyázz, hogy mész, hogy csinálod az életedet. Hogy mit csinálsz az életedben, és mit nem. És így a keresztények rettegnek. Nem tudják, hogy mikor jön az a nagy kalapács, amivel Isten rájuk üt. És ezért félnek tőle. És ezért vannak sok adventisták, akiktől kérdett, hogy meg vagy mentve. És azt mondja, hát remélem. Remélem. Ez a legjobb, amit tudnak mondani. Na nézzük csak meg, hogy mi az oka ennek a hitetlenségnek. Jakab, azt hiszem így mondjátok, Jakab 1. Jakab 1, első fejezet. Olvassuk el itten a 6. és 7. verset.
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ides tovahány. Mert ne víje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól.
Köszönöm. Ezt itten sokan félreértik. És azt mondják, hogy látod? Hit kell. Na tiszta, hogy hit kell. De a probléma az, hogy értsük ezt a ezeket a verseket itten. És sokan azt mondják, hogy látod? Isten méri a hitedet. És Isten néz rád, és azt mondja, hogy hát nézzük csak mekkora a hited. Az még kevés. Na még munkálkod még. Még dolgozz, még feszítsed az erődet. És amikor feljut odáig a hited, akkor én válaszolni fogok. Én adni fogok. Én áldani fogok. És itten azt akarom mondani, hogy az egész felfogásunk meg kell változzon. Egészen meg kell változzon. És fel kell fogjuk, hogy Krisztus nem, hogy Isten nem reagál. Így mondjátok, reagál. Isten nem reagál arra, hogy mi kérünk. Hanem Isten már megadott mindent Krisztusban. Nem ezt olvassuk minden Bibliának minden oldalán? Hogy Krisztusban már megkaptunk mindent, csak hitáltal el kell fogadni. Na most mit kell elfogadni? Mit kell elfogadni? Zsidók 1. Zsidók első fejezete. Első vers. És János, nem tudom, nálatok a magyarban úgy van, mint a King James-ben. Faith is the substance.
Zsidók 12.1, nem?
11.1.
11.1. Nem teljesen. De majd mondod, hogy mondja az angol aztán.
Oké.
Okay. Zsidók 11.1. Uh-huh. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Tehát végül is, amit nem annyira fontos, hogy a King James mit mond, pedig nagyon jól lejti ki, azt mondja, hogy hát valóság. Azt mondja magyarban.
Igen, és bizonyság.
De angolul azt mondja, hogy faith is the substance. Faith is substance.
Lényege.
Tehát valami, ami fogható. This is a substance. Hogy mondjátok ennek? Ez egy anyag. Ez egy anyag. Tehát tudom fogni. Azt mondja, hogy hit az valóság. Azt jelenti, hogy amit mi hiszünk, amikor hisszük, az nem teszi a nem valóságot valóságnak, hanem a hit csak elragadja azt, ami már körülöttünk valóság. Értitek? Értsük ezt? Nem vagyok biztos, hogy értitek-e. Nem akarom, hogy valaki ott hátul maradjon, és nem érti, hogy hol vagyunk. De a hit csak azt fogadja el, ami igazság. A hit nem teremt igazságot. Tehát Isten nem reagál abban a pillanatban, és amikor mi hiszünk, és csinál most valamit, teremt valami igazságot, teremt valami valóságot, hanem a hit csak elragadja azt, ami már valóság. És ez a helyes felfogása a hitnek. Ezért fel kell fogjuk, hogy amikor Istent mi kérjük, akkor nem azért kérjük és könyörgünk, és azt mondjuk, Isten, kérjük, hogy add meg. Kérlek, add meg ezt, kérlek, add meg azt. És most addig kell könyörögjük, amíg azt mondja Isten, hogy... Amíg azt mondja Isten, hogy... Oké, na jó, megadom most. Eleget kértél már. Tehát nem így van. De sokan így fogják fel, és ezért sokan sok ideig a térdiken vannak, és könyörögnek, és azt mondják, hogy Istenem, add meg, kérlek. De kérlek, én hiszek Istenem, te miért nem adod meg? Sokan nem nagyon fogják fel, hogy mi a hit. És ezért, mikor olyan dolgokról is beszélünk, amikről beszéltünk, hogy Jézus jön, és bennünk él, és Jézusban mindenünk megvan, és a Szentlélek keresztségében mindent megkapunk, amit az örökké valóság adni tud, akkor azt hitáltal kell elfogadni, hogy ez igazság. És az, aki hiszi, hogy ez igazság, azt tapasztalja. Ezért könnyű azt mondani, hogy hiszem, mennyire tapasztalod, megmutassa, hogy mennyire hitted. Így van? Úgyhogy itten senki nem tud saját magának a zsebében hazudni, mert ez nem működik. Mert hogy mennyit hiszel, az látható a te életedben. Főleg, amikor oda jutunk, hogy arról van szó, hogy megkaptad azt a Szentlélek keresztségét. A Szentlélek ajándékait megkaptad. Akkor lassan kezdődik az, hogy látható, hogy ki hiszen és ki nem. Végül is ez a cél, hogy az egész, hogy az Istenség teljességével beteljünk. Máté 17. Itt elolvassuk a verseket 19-től 20-ig.
Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki: mi, miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondanékik: a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek.
És a 21. vers.
Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által.
Na most érdekes, hogy ezt miért fűzi ezt oda, ezt miért még említi ezt. Hogy böjtölés, milyen fontos a böjtölés. Miért? Mert böjtölés által Istennek a szívét oda visszük, hogy azt mondja, hogy na jól van. Meggyőzzük ezzel? Nem, de mi történik, amikor mi imádkozunk például? Kapcsolatba lépünk Istennel, nem? És ezért olyan fontos, hogy tapasztalatból mondom ezt, hogy amikor valakiben démon van, hogy mondják?
Megszállott.
Hogy?
Megszállott.
Megszállott. Volt egy olyan esetünk, amikor egy ilyen tapasztalatunk egy ilyen megszállt emberrel, és megtanultam ebből a tapasztalatból, hogy mindaz, amit úgy ilyen Hollywood filmekben látsz, ilyen butaságok, hogy az ördög a kereszttől fél, vagy a Bibliától fél, vagy valami ilyesmiktől, vagy a vajvászat.
Szentelt víz.
Szentelt víztől, és ilyen dolgok. Ez mind butaság. Sátán nem fél ettől. Sőt, még Jézus nevétől sem fél. Mert amikor ott voltunk előtte, és mondtuk a démonnak, hogy a Jézus nevében, azt mondja, hogy Jézus? Jézus? Ki Jézus? És csak ennyit mondott. Kacagott rajta. Hogy ki Jézus? Na de felfedeztem azt, hogy egy dologtól Sátánnak nagy problémája volt, egy dologgal, amikor imádkoztunk. Amikor imádkozol, végre az éned eltűnik, és Krisztussal kapcsolatot veszel fel. És amikor Krisztussal kapcsolatban vagy, akkor az ő isteni élete folyik át beléd, és akkor erőd van. Ez az egész kulcsa mindennek. És ezért olyan fontos, hogy Jézust lássuk, és ismerjük fel. Mert amikor mi rátekintünk, és amíg mi rátekintünk, az ő isteni élete folyik át tőle belénk. És ezért olyan fontos, hogy Jézus legyen a szemünk előtt. És ezért volt Sátán szempontjából is annyira fontos, hogy Jézust el kellett ő vegye a szemünk előtt. Mert akkor ez a Verbindung ist
gekappt.
Kapcsolat el van szakítva. És az egyház erőtlen, teljesen erőtlen. Nincs semmi, amit felhozunk Sátán ellen. Amíg a Szentlélek nincs bennünk, aki Jézusnak az élete, addig erőnk nincsen. De hogy a Szentlélek legyen bennünk, ahhoz Jézus nem ott csak kell ismerjed, hanem Jézusra kell tekints egy végbe. A más szóval kapcsolatba kell legyél vele. Na most az imádság azért olyan fontos, azért mondta Jézus itt nekik, hogy imádkozni kell. Sokszor böjtölni, mert amikor böjtölsz, mi történik? Amikor böjtölsz, semmivel nem foglalkozol, csak azzal, hogy imádkozol, csak azzal, hogy kapcsolatban legyél Jézussal. És ezért olyan fontos. Na, amikor böjtölsz, tudjuk, hogy a test nem bajlódik azzal, hogy ételt emészen. Hanem azzal foglalkozik csak is, hogy Krisztussal kapcsolatban legyél. És ezért olyan fontos. Amikor Krisztussal kapcsolatban vagy, akkor az ő hite benned mindent meg tud tenni. Az ő hite benned. És ezért azt mondta, hogy kérdezték a tanítványok, hogy miért nem tudtuk mi kiűzni ezt az ördögöt? A hitetlenségetek miatt. És azért nem kell, mint a katolikus egyház mondja, hogy sokszor láttam ilyen exorcizmust.
Ördögűzést.
Ördögűzést, amikor a katolikus pap aztán hozza a dolgokat és az eszközöket. És ez egy olyan hagyományi dolog, hogy ezt teszik és azt teszik. És sokszor észrevettem, hogy az ördög játszik velük. Úgy teszem, mintha az ördögnek fájna a megszentelt víz, és így tovább. Mert az ördög, és közben el tudom képzelni, hogy mennyire röhög rajtuk. Mennyire neveti, kinevetik őket. De abban a hitben akarja hagyni, hogy Sátán ilyen felületes, hogy ilyen ceremóniák által lehet kiűzni. Már amíg te ezen azt a külső szinten te viszonyulsz Sátánhoz, erőd nincs. Soha nincs erőd. Csak akkor, amikor te kapcsolatban vagy Jézussal. És ezért mondom, hogy az advent mozgalomnak egy nagy feladata volt. Jézust vissza kellett hozzák az emberiség elé. Fel kellett tegyék megint a trónra. De hogy odáig jussanak 1888-ig, át kellett menjenek sok minden nehézségen. És a legnagyobb nehézségük gondolom abban állt, hogy a törvényt meg kellett tartsák. És Isten nekik, Isten érdekes az, hogy Isten ugyanazt a rendszert, ugyanazt a séma?
Mintát
használta, mint Izraelnél is. Izraelnek legelőre mit adott? A törvényt, az Ószövetséget. Erről aztán mi a következő órákban is fogunk hallani. De az Ószövetség mit hozott nekünk? A törvényt. Na a törvény mire van adva? Mire fel van adva? Na adventista ész azt mondja abba helyben, azért, hogy éljünk. Na amikor te tartod a törvényt, akkor élsz. Így van? Abszolút nem így van. Pál apostol azt mondja, hogy ez a halálnak a szolgálata. Érdekes. Tehát ez akkor mit kellett hozzon a törvény nekünk? Hogy?
Krisztusra mutat.
Oké, ez az első feladat. A Krisztusra mutat. Köszönöm szépen. És hogyha amikor Krisztusra mutat, akkor ő saját maga a törvény csak egy egy irányító, egy útmutató, egy nyíl, amelyik Jézushoz mutat. És azt mondja, hogy oda menj hozzá, tehát amikor te odaérsz a törvényhez, te látod, hogy a nyílod amúgy Jézus, mutat Jézushoz, és gyorsan futsz Jézushoz. Na de hogy oda fussál tényleg Jézushoz, ahhoz a törvény valamit meg kell tegyen vele. Mit kell megtegyen?
Elszabadulni.
Megmutatja, hogy hol vagyok.
A törvény nem tud felszabadítani, mert a törvény csak kér, de nem ad semmit. Tükörként megmutatja, hogy te ki vagy. És ebben észreveszed, hogy mit nincs. Valami hiányzik. És mi? Istennek az élete! Pontosan így van. Istennek az élete hiányzik benned. Nincs életed. Halott vagy. És így a törvény hiába mondja neked, hogy te ne hazudj, hogy te ne törjed a házasságot, hogy te ne ölj, hiába mondja, te halott vagy, te nem tudsz reagálni abszolút. Hogyha egy tiszt, egy katonatiszt, képzeljétek el, elmén a cemetery.
Temetőbe.
A temetőbe, ahol az ő katonái el vannak temetve, akik meghaltak a háborúban. És oda megy, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi látok már, hogy látom.
Vigyázz,
így mondja? Nem hallottam még. Vigyázz! Hányan fognak felállni? Hiába mondja, hogy na, vegyétek fel a fegyvert! Hányan fogják megtenni ezt? Senki. Akkor hogy tudja azt egy halott beteljesíteni, amikor azt mondja a törvény neki, hogy ne lopj! De a halott állapota csak ezt tudja, más nem tud. Nem ismer mást. Mert ez a természete. Mert erről tanulmányoztunk már sokat, és tudjuk, gondolom, mindjárt, hát lehet, hogy nem mindjárt, de legtöbben, hogy mi az alapja ennek, hogy a természetünk a probléma. Nem az, amit teszünk a probléma, nem az, amit cselekszünk a probléma, hanem az, aki vagyunk, ami természetünk a probléma. Más módon kifejezve. Nem azért vagyunk bűnösök, mert bűnözünk. Azért bűnözünk, mert bűnösök vagyunk. Értsük ezt? Értsük a különbséget? Tehát nem azt teszem téged bűnösnek, hogy te bűnözöl, hanem te azért bűnözöl, mert te bűnös vagy. Ez a természeted. És te nem tudsz mást. Miért? Mert Isten az egyetlen, aki jó, aki szent, aki igazságos. De aki Istennek az élete, akinek ez a eigenschaften.
Tulajdonságai
nincsenek benned. Az ő élete által benned. Akkor te mi vagy? Akkor te nem vagy jó. Te nem vagy igazságos. Te nem vagy szent. Na ezt kell megmutassa neked a törvény. Ezért kell törvény. És ezért a törvény fontos. Senki nem mondja, hogy a törvény el van
törölve.
Mert ez nem így van. De a törvény nem azért van megadva neked, hogy te próbáld megtartani, hanem azért van megadva neked, hogy te nézd meg, és értsd meg, hogy ez a lerajzolása Jézusnak és Istennek a karakter és a jelleméről. Jellemének a lerajzolása. És ezért, hogyha te saját erőből meg akarod tartani a törvényt, azt jelenti, hogy te saját erődből Isten akarsz lenni. De ez a legnagyobb vakság, mert csak Isten tud Isten lenni. Te nem tudsz Isten lenni. Ez nagyon fontos. És ezért az adventista felfogás ebben nagyon hibásos, és ők nem fogják fel, hogy ez az egyetlen dolog, ami meg volt nekük adva, hogy segítsen nekük, hogy ők fussanak Jézushoz, és találjanak életet benne, ez az egyetlen eszközt félreértik, és úgy veszik, hogy ez azért van adva nekünk, hogy életünk legyen. Azért mondta Jézus sokszor, hogy ha azt mondanátok, hogy ti vakok vagytok, akkor tudnék segíteni rajtatok. De mert azt mondjátok, hogy látni tudtok, és ugyanakkor vakok vagytok, nem tudok rajtatok segíteni többet. Mert hogy tudsz valakin segíteni, aki vak, és azt mondja, hogy látok, és meg van győződve, hát ez a látás, a vakság a látás. És te próbálod mondani, magyarázni neki, hogy hát nem, hogyha látsz, akkor látsz fákat, akkor látsz madarakat, akkor látod a napfényt. Tudod, hogy néz ki a napfény? Tudom én, mindent látok. Ott van a fa, ott van... És nem tudod, hogy miről beszél. Hogyha ilyen vakságban van, akkor rajta többet nem tudsz segíteni. Na sokan a törvény felett ilyen vakságban vannak. És azért, na most ez volt az oka annak, hogy Isten miért adta a törvényt. És ez volt az oka annak is, hogy miért adta az advent mozgalomnak a törvényt. És annyi törvényt adott azok, akik kutatták az advent mozgalmat, azok észrevették, hogy az első dolog, amit kaptak, az a szombat volt. Egyik első nagy törvény, ami ki volt nyilatkoztatva nekik. A szombat volt. De a szombat nem úgy volt bemutatva nekik, mint egy
kiváltság,
hanem úgy volt bemutatva nekik, mint egy törvény. És ezért ezt is hirdették a világban, a törvényt. És azután minden egyes törvény, aztán észrevették, hogy nem csak a negyedik parancsolat, hanem az egész 10 parancsolat érvényes, és kell tartsuk. Na ezt prédikálták egész 1888-ig. És amikor odáig jutottak, azt mondja Ellen White, hogy olyan szárazak voltak, mint Hugo von Gilboa.
Gilboa hegyei.
Mint a Gilboa hegyei. Annyira ki voltak száradva. Na, hogyha valaki ki van száradva, vagy valami ki van száradva, akkor mit jelent az?
Nincs élet
benne. Természetesen. Azt mondja, hogy annyira halottak voltunk, akkor megtette a törvény tényleg az ő abszolútító vörkong, ti aufgabe,
erfüllt. Feladatát.
Beteljesítette a feladatát a törvény? Igen, mert pont ezért volt adva, hogy mutassa meg neked, hogy te halott vagy. És addig kell rád hason, amíg te tisztán észreveszed, hogy Istenem, hogyha én így maradok, én átpusztulok, mert életem nincs. És amikor odáig jutott az egyház, vagyis az advent mozgalom, elő volt készülve arra, hogy megkapja az egyetlen és legnagyobb igazságot, ami a Bibliában található. Jézus az egyetlen, aki neked életet tud adni. Nem a törvény, nem a könyv, és ezért mondja Jézus maga, azt mondja, hogy ti kutassátok a könyvet, az írásokat, mert azt hiszitek, hogy örök élet van bennük. Ebben papír és ilyen karton, hogy mondják?
Karton
és tinta, azt hiszük, hogy ebben van az örök élet. Azt hiszük, hogy a 28 hit... Értetek, mit akarok mondani. Jézus azt mondja, de nem akartok hozzám jönni, hogy örök életet kapjatok. Nem akartok hozzám jönni, a személyhez, Jézushoz, hanem mentek a tanokhoz, és az elvekhez, és ehhez is ahhoz. Teória, csak tiszta teória, szavak. És ez a kereszténység, a legtöbb ember kereszténysége. Szavak, tiszta szavak. Teoretizálunk, összeülünk, diskutálunk. Ez mi, az mi. Ki dolgozzuk addig, amíg tiszta az egész tanítás. De nincs élet bennünk, hogyha Jézus nincs bennünk. És a Szentlélek nem él bennünk, ami Jézus élete. Na most, sok minden még van, nem tudom mennyi időm van még beszélni. Csak mondjad, hogy mikor kell végeznünk. 10 perc még van?
Annyi van, persze. 4:20.
4:00. Oké. Na, olvassuk el azt a helyet, amelyik tulajdonképpen a legfontosabb ebben a tanulmányban. Második Mózes levele, 2 Mózes 33. Olvassuk el itten a 21. verstől a 23-ig.
És mondd az Úr, ími, van hely én nálam, állj a kősziklára, és mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod.
Na itt Isten Mózesnek ugyanezt az elvet, ugyanezt a felfogást mutassa be. Mózes ugye azt mondja, hogy Istenem, mutasd meg a dicsőségedet. Akarlak látni, hogy tényleg hogy vagy te, hogy nézel ki. És Isten megmutassa neki szimbolikusan. Na most tudjuk, hogy az Ótestamentum nekünk szimbolikusan, legtöbb dologottan szimbolikus. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy például a szentély az egy igazi ház volt, vagy az öröki valósági igazságot mutatta fel? csak földön volt egy szimbólum, de minek a szimbólumja? Oké, a mennyeinek. És ki tulajdonképpen a szentély? Én azt mondom, hogy ki, és így lássátok, tudjátok már, hogy kiről van szó. Természetesen Krisztusról volt szó. És a földi anyagok, amelyek voltak használva arra, hogy ezt a szentély épülésére, az földi anyagok voltak, és nagyon gyenge anyagok voltak. Hát miből volt csinálva? Fából, és ilyen... Hogy mondják, ilyen... Tebi. Szőnyekből, és ilyen dolgokból volt csinálva. Na aztán később a Salomon temploma jobb anyagokból volt csinálva, és ez felmutassa, hogy a másik igazságot, amikor, mert itt Jézusról van szó, ugye? Na most a szentély ott a sivatagban Jézusra utalt. Na ki volt a kire utalt a te priester? A pap. Kire volt a pap? Kit szimbolizált?
Jézus.
Természetesen Krisztus. A báránya, amelyeket a pap áldozta. Ki volt? Krisztus. Hogyha beléptél a szentélybe, ott láttátok a fényt, a hét ágú gyertyatartót. Ki a világnak a fénye?
Krisztus.
A világossága. Krisztus. De Saubó volt-e a kenyér, ami az asztalon volt? Ki az igaz kenyér, amelyik a mennyből jön? Krisztus mindenre, és hogyha bemész a szentek szentjébe, akkor ott észreveszitek, hogy ugyanaz. Abban a Fridládában, ugye ott volt a 10 parancsolat, és a 10 parancsolat egy szimbólum volt Jézusnak az életére. Mert Jézusnak az életében a karaktere a 10 parancsolat úgy lerajzolja egy olyan negatív formulációban, hogy tényleg milyen Jézusnak a szíve. És így tovább. Hogyha így beletekintünk az Ótestamentumba, észrevesszük, hogy mindennek egy szimbolikus felfogása volt, és minden valamilyen formában Krisztusra utalt. Na ugyanúgy ez is itten. Amit így, itt mutat Isten, ez egy szimbolikusan felmutassa itten Mózesnek, hogy Izraelnek mi a problémája. És mi volt a problémája Izraelnek? És még Mózesnek is. Azt mondja Isten, hogy elvonulok előtted, de te nem tudod látni az arcomat, hanem mit fogsz látni? A hátamat. Na ez mit akar mondani ezzel Isten neki? Hát el tudjátok képzelni, hogy én bejövök ide, és kezdek prédikálni, és egy végben így állok hozzátok. És prédikálok, és prédikáltok, csak a hangomat halljátok, de végül is nem lássátok, hogy mi az arcom mit mutat irántatok. Hogy én most mosolygok, hogy én most ilyen cinikusan nézek, vagy valami gonosz érzésem van bennem. Ez mind kimutatódik az én arcomban. És hogyha ti nem lássátok az arcomat, azt jelenti, hogy ti tényleg nem ismertek engem. Nem ismertek annyira. Valami felismerésétek van rólam, de nagyon nem ismeritek, hogy mi van a szívemben például. És ezért, amit ő akar mondani, az, hogy ti nem ismertek engem. Mózes, még te sem ismersz engem. Te egy végbe a hátamot nézed. Te soha nem nézel az én szemembe. És ezért volt az, amikor Isten jött a zsidókhoz, és a Sínai hegyen, ugye mit mondtak a zsidók? Ezt nagyon szeretik erről beszélni, mert ez tisztán felmutassa, hogy milyen állapotban van. Nem csak a zsidók voltak akkor, hanem manapság is milyen állapotban van a lelki Izrael. Hát azt mondták, hogy Mózes, beszélj te velünk, és akkor mi hallgatni fogunk. De ne engedd meg, hogy Isten beszéljen velünk, mert ha nem, meghalunk. Azt hitték, hogy Isten jött, hogy megölje őket. Ennyire ismerték Istent. Na ez itt a zsidókról van szó, Isten népéről. Isten népéről. Na így felfogjuk tisztán, hogy a zsidók az Ótestamentumban nem voltak Isten igaz népe, hanem csak egy szimbólum. Mert minden az Ótestamentumban, vagy a legtöbb szimbólum. Jézusra, vagy Jézusnak valamilyen, a munkájának valamilyen részére utalt, és mutatta ki. Na ez tiszta nekünk, ugye? Oké. Na így néz ki, még manapság is, még mai napig is a keresztények között. A legtöbb ember Istennek a hátát nézi, és nem az ő arcát. Ha az arcát nézné, észrevenni, hogy Isten tényleg milyen. És ez a szeretet annyira betölteni az ő szívét, hogy ő észrevenné, hogy itten apukáról van szó. Hogy itten ez egy, nem egy valaki nagy, hideg, hatalmas lény, hanem ő az én apukám. Akinek semmi más, semmi gonosz felfogása nincs rólam, semmi gonosz
gondolata
nincs irántam. Hanem csak is jó, csak egy dolgot akar tenni. Meg akar áldani engem. Ennyi az egész. Csak áldást akar adni. De mert mi nem ismerjük, amikor Dániában voltam, egy testvér mutatott egy videót nekünk. És ez nagyon érdekes volt, mert azt mondja, hát ne féljetek, mert ez egy ilyen különleges kis 10 perces videó, de azt mondja, hogy sokak, akiknek mutattam, azt mondták, hogy amikor elérte egy olyan 1 percet, 2 percet, azt mondják, hogy kész, ennyi, nem akarok látni többet. Ott egy asszonyról van szó, aki a sötétségben egy ilyen sivatagszerű körben vezet egy autót, és hát természetes egy ilyen tipikus eset, nincs több
üzemanyag.
És ott marad, és nem tudja bejutani az autót. És így ott áll, és természetes az állatoknak a hangjait hallja, és na most fél az az asszony. És hát egyszer megjelenik, mint a horror filmekben, megjelenik egy fekete alak, akinek ilyen...
Csukja. Kapucnak.
Igen, az van a fején, és nagyon-nagyon csúnyán ott tekint be az autóba, és az asszony kiabál, és ordít, fél, ugye? És az illető mutassa, hogy nyissa ki az ajtót, ugye? És az asszony fél, és dehogy is mondja, menj el innen, és eltűnik az illető. És hát egy perc múlva jön vissza, nagy dühösen üti az ablakot, akar valamit ott mondani. És az azt mondja, hogy fél, és azt hiszi, hogy azért jött, hogy ője meg. És akkor az illető lássa ott az autónak a fényében, hogy az illető elveszi egy ilyen nagy követ, és jön vissza az ablakhoz, így sántikál vissza az ablakhoz. Jaj, és az azt mondja, kiabás, ordibál, most vége van. És az beüti az ablakot, és kihúzza a lábától fogva, és húzza a földön ott a porban, maga után. És az asszony azt hiszi, hogy most kész, most meghaltam, ez a végem. És amikor elhúzza egy darabig, az illető leesik, és jön egy hirtelen hallja, hogy egy vonat jön. És BOOM az autó előtte. Az illető kihúzta az autóból, hogy ne, a vonat ne üss el. És csak ennyit akart. Na, és ez úgy felmutatta nekem, hogy mennyire félreértsük Istent. Isten jön, hogy mentsen meg minket. Jön, hogy áldjon meg minket, de mi futunk el tőle. Mi az ők, jó, Isten jön, hogy megöljön. Mert nem ismerjük az ő szívét. Na most megmutatom, hogy hol tudjuk megismerni az Isten szívét. Csak egyetlen hely, ahol meg tudjuk Isten szívét ismerni. 2 Korintus 3. Harmadik fejezet, itten János, kérlek, olvasd el a 12-től fogva 18-ig.
Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk, és nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmúlandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az ő az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől.
Tudjátok, hogy itt miről van szó. Amikor Mózes jött le a Sínai hegyről, ott volt 40 napig, és ott kapcsolatban volt Istennel. Istennel beszélt, ott volt Istennek a jelenlétében. És ezáltal, hogy annyira közel volt Istenhez, Istennek a dicsősége az ő arcán látható volt. Valahogy az ő a bőre és az ő egész teste felszívta Istent. Magában szívta Istent. Na most ez mindig az effekt, a hatása annak, amikor te Istennel kapcsolatban vagy. Az ő dicsősége, az ő lelke teljesen átsugározza a te testedet. És amikor Mózes lejött a hegyről, természetesen az ő arca csillogott. És amikor ezt a zsidók látták, féltek tőle. Ilyen még soha nem láttak, azt mondták, hogy ez nem, erre nem tudtak nézni. Istennek a dicsősége annyira az arcában látható volt, hogy a zsidók féltek ettől. És Mózes mit kellett tegyen? Tudjátok. Igen, el kellett takarja az ő arcát. Na, ugyanúgy, ahogy mondtam, lássátok, ez egy szimbólum volt arra, hogy a zsidók nem ismerték Istennek a szívét. És ezért még Mózesnek az arcát se tudták megnézni, aki csak az Isten dicsőségét, csak egy ilyen, az Isten dicsőségének egy kis részét csak mutatta. Hátha, amikor Isten megjelent volna nekik. Hogy mennyire féltek volna tőle. Mert nem ismerik Istennek a szívét. Na most azt mondja a Biblia itten, Pál apostol, inspiráltan ki nyilatkoztassa ezt a részet, és azt mondja, hogy ez mire utalt? Ez arra utalt, hogy nem ismerték Istent, és miért nem ismerték Istent? Igen, és hol vevődik el ez a lepel? Csak is Krisztusban! Ezért még Mózes sem tudta Istennek az arcára tekinteni. Mert Jézus nem volt még a Földön. Jézus nem nyilatkoztatta ki az atyának a szívét, amikor Fülöp azt mondta neki, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Azt mondja, hogy hát ilyen sokáig vagyok most nálatok, és még mindig nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát. Hogyha te akarod tudni, hogy Istennek a szíve milyen, az atyának a szíve milyen, nézd rám! Isten kinyilatkoztatott egy olyan formában irántunk, amit mi tudtunk érteni, egy emberi formában, amihez mi tudtunk viszonyulni. Olyan szintre, arra szintre jött le, ahol mi voltunk, ahol mi vagyunk, és kinyilatkoztatta magát, de csak is Krisztusban. És ezért megmondom nektek, mindenki, aki Krisztus nélkül az Ótestamentumot kutassa, proféciát kutassa, vagy akármelyik részét a Bibliának kutassa, az semmit nem fog találni, csak butaságot. Mert az Ótestamentum Krisztus nélkül macht keinen Sinn.
Értelmetlen.
Értelmetlen. Abszolút értelme nincsen. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindent, amit az Ótestamentumban kutatsz, csak is Krisztusban találhatod meg. Mert csak is Krisztusban van a lepel, levéve és elvéve. Azt mondja Pál apostol, hogy még mai napig is, amikor az Ótestamentumban kutatnak, nem találnak semmit benne, azt mondja, mert ez a lepel még mindig az arcuk előtt van. És ez a lepel csak is Krisztusban van elvéve. Krisztusban lássuk Istennek a szívét, és nem csak Istennek a szívét, Istennek a dicsőségét. És benne kapjuk meg azt az életet, amelyik az Istené. Még egy utolsó verset el szeretnék olvasni. Hogyha már itt vagyunk 2 Korintusban, akkor a 4. fejezetben a 3-tól 6-ig olvasd el, kérlek.
Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget.
Köszönöm. Most felfogjuk, hogy ez a vers mit mond, ugye? Sokáig ezt a verset nem értettem. Hogy mi van a Jézus arcában? Mit találok én a Jézus arcában? Azt mondja, hogy Istennek a dicsőségét. Istennek a szívét kapom, és találom meg Jézusnak az arcában. Tehát akkor, hogyha te akarod Isten dicsőségét, és csak így nébbáj nem elkt, hogy mondják?
Mellékesen
mondva. Mi Isten dicsősége?
Jelleme.
Jelleme, oké, okay, egyetértek. Egy más szót akarok.
Jósága.
Jósága, oké. Okay. Hogyha az Új Testamentumban nézitek, észrevezitek, hogy egy dolgot jelent mindig, főleg a szent lelket. Szeretet, ugyanaz. Szeretet ott van benne. Az igazságosság ott van a szent lélekben. A szentség ott van a szent lélekben. De mindig, remélem, hogy időnk lesz hónap, vagy hónap után, hogy nézzük, tekintsünk erre rá. De Istennek a dicsősége a szent lélek. Mindig is a szent lélek. A Istennek az élete végül is, az Atya élete Krisztusban a dicsősége. És ezért, hogyha te akarod a Szentlélek keresztségét, hogyha arra vársz, te sehol nem tudod találni, csak is Jézusnak az arcában. Hogyha rátekintesz, te észreveszed, hogy a Szentlélek tényleg milyen, vagyis az Atya lelke. Ez az első témámnak az egész központja, az egész magja. És ezt akartam kezdőnek elmondani, hogy egy egész más felfogással, egy egész más érzéssel induljunk bele ebbe a kutatásba a következő napokban, és észre fogjuk venni, hogy miért Jézus annyira fontos. Tudjátok, sokan vannak, főleg adventisták között, akik azt mondják, hogy Jézus, Jézus, hát Jézus minden. Hát ezt mondják az evangélikusok is, nem? Ezt mondják a pünkösdiek is. Jézus minden. Na én azt hiszem, hogy a legtöbb kereszténynek semmi tiszta felfogás arról nincs, hogy tényleg mit jelent az, hogy Jézus minden. Jézus tényleg minden. És ezt minden angyal tudja. Az egész világ űr tudja, hogy Jézus minden. De mi meg kell tanuljuk ezt a leckét. És ez sokszor nagyon nehéz. És ezért kell Isten egy törvényt adjon, amelyik addig minket ver és üt, amíg mi észreveszünk, hogy tényleg nincs erőm, és én soha nem fogok olyan lenni, amit Isten kér tőlem, mert nincs élet bennem. Nekem nem az kell, hogy valaki mint útmutató előttem jár, és én aztán az ő lábnyomában járok. Nekem nem segítség kell. Nekem egy tiszta új élet kell. Mert nincs életem. Az a természetem, ami nekem van, az nem jó, azt nem lehet megjavítani, azt nem lehet jónak csinálni, csak egyet lehet vele csinálni. Meg kell halljon. Ennyi az egész. Meg kell halljon. És ezért az énünk annyira meg kell halljon, hogy mi elfogadjuk Jézus életét. És Jézus élete aztán bennünk azt teszi, amit mi nem tudunk tenni. Na ez a hit általi megigazulásnak a fő dolga. És ezt fogjuk kutatni még. Adja az Úr, hogy mindaz, ami a gyenge magyarom által nem tudott átjutni hozzátok, az egészítse ki annyira, hogy értsétek meg, hogy miről van szó. Az Úr áldjon benneteket, és reméljük, hogy még tovább is nagy áldásokat fogunk kapni mindjárt. Biztos vagyok ebben. Az Úr áldjon mindenkit.